Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ismét itt vagyunk a hétvégi menetrenddel, a mikrofonnál Somodi Evelin. Folytatódik a Nagy Totál, amiben Péler András Énekes Gámborral, a Filmtekercs szerkesztőjével folytatja a beszélgetést a videójátékok storytellingjéről és karakterépítéséről.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Folytatjuk a beszélgetésünket a videójátékok narratív megoldásairól, és nagyon izgalmas volt egyébként, Gábor, amit mondtál az előző blokkunknak a végén a Shadow of Mordor Nemesis rendszeréről, illetve hogy hogyan is oldották meg ugye azt a visszatérő narratív nehézséget a játékokba, hogy hát ha meghalunk, akkor visszatérünk, és ez milyen, mennyire elvesz gyakorlatilag a beleélésből, és pont ebből eszembe jutott nekem egy viszonylag újnak mondható játék, PlayStation 5-ön, 5 konzolokra jelent meg a Returnal nevű játék, ahol gyakorlatilag a főhősünk, a karakterünk egy loopba kerül, egy időhurokba kerül, minden halála után újra kell kezdenie gyakorlatilag, hát nem csak az adott pályát, hanem az egész játékot is, tehát itt is nagyon beleélhetővé és átérezhetővé tették gyakorlatilag a hősnek a megpróbáltatásait, ami így ilyen formán magának a játékosnak a megpróbáltatásaivá is válik. Ilyenkor egy kicsit azért tényleg úgy el kell mosolyodnom azon, hogy mennyire kreatív megoldásokat tudnak behozni a videójátékokba.
Igen, ugye az a akár ilyen körkörös narratívának nevezhető elem, hogy ugye az élet körforgása, vagy a halál és az életnek így a találkozása, bármi erről van szó egy videójátékban, azért ezt formai dolgok miatt egyszerűen valahogy jobban ki lehet aknázni egy videójátékban, és erre például tényleg a Revival is egy tökre jó téma, és vagy példa, és egyébként abban a játékban is megfigyelhető az, hogy minden egyes elhalálozás után ugye újra alakul a környezet, újra alakul a pálya, tehát valahol ugye a kihívások is újjá válnak, és ezt például nagyon sokszor használják most már videójátékokban, ettől is nő ugye ez a szavatossági faktor, és még több ideig lehet egy adott játékkal játszani, hogy egyre többet használják ugye ezt az ilyen procedurálisan generált világot, akár nézzük a No Man's Sky esetét, de a Crusader Kinget is említhetném, vagy nagyon sok más játékot, ahol ugye az van, hogy tulajdonképpen minden játékos saját maga egy újfajta történetet fedezhet fel, hiszen a gép generálja neked az adott történetet, vagyis hát az adott területet, ugye a No Man's Sky-ban, ott egy teljesen egyedi élmény élhet, hiszen felfedezheted a galaxist, és teljesen egyedi bolygókra juthatsz el, amiket ugye nem emberi kéz épített, hanem ezt úgy generálta maga a játék. Ugyanez igaz a Crusader Kingre is, ahol meg úgy oldották meg nagyon okosan ennek az elhalálozásnak a problémáját, hogy ott ugye egy uralkodó családba születsz bele, akármelyik országot választhatod, a középkorba játszódik ez a játék, és te elkezded ezt a játékot, és hogyha neked meghal a karaktered, semmi baj, mert van egy családfa, és a családfán egy következő másik karakterrel folytathatod a történetet, és ha az is meghal, akkor azután még egy karakterrel folytathatod. Tehát valójában ilyen szempontból a játéknak valahol sosincs vége.
De legalább megoldották azt az azonosulási faktort, hogy tényleg ezt az alapvető narratív nehézséget át tudták hidalni magával a játék kreatív megoldásával. Egyébként nagyon sokszor szokták azt mondani, hogy a videójátékozás az csak egy ilyen gyermeki dolog, játék gyakorlatilag. Ugye általában ez olyanok szokták mondani, akik még mondjuk a Tetrisnél ragadtak le például, ami csak egy általános időtöltés, vagy mondjuk egy Candy Crush-sal szoktak játszani. De hát azt tudjuk nagyon jól, hogy egy videójáték az képes megríkatni, képes megnevettetni, de akár megborzongatni is. Hát egy horror játék a sok esetben sokkal durvább tud lenni, mint például egy horror film, ilyen lehet esetleg mondjuk az Alien Isolation, vagy például a Resident Evil 7, ami például egy érdekesség a Resident Evil 7 esetében a készítők azok elmondták, hogy a 8. epizódra visszavettek a horror faktorból, mert nagyon sok játékos nem merte végigjátszani a játékukat, annyira ijesztőre sikerült, és annyira nyomasztóra az egész történet, de még számtalan példát lehet felhozni, tehát azok a filmes műfajok, amiket ismerünk és szeretünk, azokat ugyanúgy megkaphatjuk egy játék formájában is, sőt, nagyon sokszor elképesztő hatásokat tudnak elérni.
Igen, ez így igaz. Az Alien Isolation példájánál ragadva, hogyha valaki szerette az Alien filmeket, főleg az első kettőt, akkor ő nyugodtan visszatérhet ebbe a világba, mert az Alien Isolation az tökéletesen idézi meg a Ridley Scott általi megálmodott hangulatot. Tényleg látványvilágában is így tökéletesen reprodukálja, és hangulatában is teljesen azt hozza, amit annak idején mondjuk a Vásznon először megélhettek az emberek, és ezt átülteti egy interaktív környezetbe, ahol ugye folyamatosan bujkálsz az alien elől, aki meg elég jó mesterséges intelligenciával mellett megáldva, tehát egy ilyen macska-egérjáték folytatódik közöttetek, és ez ugye kihúzva, nem tudom, akár egy ilyen 10-15-20 órára, szóval ez tényleg mondjuk egy fannak, egy rajongónak, ez egy játék sokkal többet nyújthat ilyen szempontból, hiszen többet kaphat abból, amit ugye annyira szeret. Nekem az egyik kedvenc ilyen horror példám egyébként az a Dead Space, annak is főleg az első része, de még a második rész is jó volt. Ott szintén ilyen nagyon ügyes eszközökkel oldották meg azt, hogy hogyan tegyék immerzívebbé az élményt. Például mit tudom én, ott nincsen health bar, tehát nem mutatja semmi így az életedet, vagyis hát van, de ezt úgy oldották meg, hogy nem ilyen, tudom, a képernyőről lelógó elemek, hogy így látszik, hogy ugye az nem a játék világnak a része, tehát nincsen, nem azon, hogy akkor itt egy minimap, és akkor igazából ez nem tartozik a játékhoz, hanem diegetikus elemeket tettek bele. Tehát mondjuk a health bar az úgy látszik, hogy a gerinceden van egy ilyen mutató, és az mutatja igazából, hogy hány életcsíkod van.
Ilyen lecsik.
Ugyanígy, igen, ezek mutatják, vagy ugyanígy a minimap is olyan, hogy így megnyomsz egy gombot, és akkor így a játékon belül egy ilyen kiegészített valóság jelenik meg, és azon, ilyen hologram jelenik meg, és azon keresztül látod, hogy merre kell menni. Tehát én azt értékelem nagyon a játékokba, hogyha lehetőséget adnak arra a játékosoknak, hogy minél nagyobb beleérést érjenek el azáltal, hogy akár kikapcsolhatóvá válnak ilyen elemek. Tehát mit tudom én, mondjuk a Witcher 3 példáját hoznám fel, ahol úgyis végigjátszhatod ezt a játékot, hogy megkapod a küldetéseidet, és utána a minimap mutatja, hogy merre kell menni, mit kell csinálni, hol, kivel. És ezt így végig lehet csinálni, úgyis nagyszerű élmény lesz, ez biztos. Ez mondjuk annak jó, aki tényleg gyorsan szeretné végigjátszani. Viszont ha valaki egy kicsit nagyobb élményre, nagyobb kihívásra vágyik, és jobban szeretne, nagyobb beleélést szeretne abba a világba, amin a fejlesztők évekig dolgoztak, és ami tényleg megéri azt, hogy így igazán belemélyedj, akkor kikapcsolhatod ezt a rengeteg kis apró segítséget a képernyőről. Nincs ott semmi, nincs ott HUD, ami segítene téged, hanem egyszerűen ott a világ, és meg kell hallgatnod az embereket, meg kell nézned az ilyen jeleket, el kell olvasnod a különböző nótokat, különböző könyveket, el kell csípned egy-egy információt, és az alapján tudod majd lokalizálni azt, hogy neked hol lesz a következő küldetésed, vagy hol van az a szörny, amelyiket most éppen meg kell ölnöd.
Igen, és egyébként nagyon sokszor ugye azt gondolná az ember, hogy hát egy videójáték rendben van, mondjuk egy jó története, mondjuk tegyük azt tényleg, hogy egy akciódús történet drámával megspékelve, és itt most például a The Last of Us első és második részére gondolok, ami hát mind a kettő elképesztő, de hát mondjuk én a második résznek a végén nekem kellett egy óra néma csönd, ahol csak gondolkozom azon, hogy mit láthassak, mert hát egy olyan történetet és egy olyan végkifejletet kaptam, olyan színészi játékkal átadva, és talán a hallgatóknak most kicsit furcsa lehet, hogy most színészi játékról beszélek, de itt ténylegesen színészi játék volt, hiszen a videójátékok már eljutottak arra a pontra, ahol ténylegesen színészek alakítják a karaktereinket. Például, hogy ha most eszembe jut egy nagyon markáns példa erre, a God of War 2018-as remake rebootjában Kratost, a főhősünket, Christopher Judge alakítja, akit a Csillagkapuból ismerhetünk például. Tehát egy konkrét színész adta a hangját és a mozgását a karakternek, amit különböző technológiákkal beépítettek magába a játékba. Tehát itt már ténylegesen színészi munka, ténylegesen rendezés, vágás történik meg a játékok mögött, legalábbis hát a jobb játékok mögött, akik adnak ezekre a dolgokra, de elképesztő, mit kaphatunk. Hát például egy Last of Us Part 2-nak a története és a végkifejlet az több ponton is meg tudja rékatni a játékosokat, pláne hogyha hozzávesszük az elképesztő történetmesélési csavart, ami ugye menet közben a játék felénél ugye bekövetkezik.
Igen, ez sem egyébként új keletű dolog, hogy motion capture-t meg ilyeneket használnak, és ugye színészekkel veszik fel a jeleneteket, ezt is már nagyon nem tudom, mivel hogy maga a játékipar az nem annyira a fókuszomnak a része, nem tudom pontosan mi volt az első ilyen alkotás, de hogy most így hirtelen példát így megragadva, már mondjuk nem tudom, az LA Noir-ban, ami egy Rockstar játék, ugye a nyomozót alakítunk Los Angelesben, ott is már ilyen zseniális színészi játékok voltak, tehát a főhősünk, azt hiszem, hogy talán az volt az egyik első a játék, ahol tényleg így ilyen igazán a maihoz nagyon hasonló módon használták a motion capture-t, és ugye azt az eljárást, amikor ugye a színészeknek az arc mozgását, mimikáját ugye fel tudják venni, és ugye ezt ugye utána így rekreálják ugye a játékokba, amit ugye egyébként filmekben is használnak, mondjuk akár ilyen CGI jeleneteknél, és már ott nagyon-nagyon komoly eredményeket tudtak elérni. Persze a Last of Us 2 az ehhez képest tényleg egy ilyen hatalmas nagy ugrás, és abban egyetértek, hogy annak nagyon hatásos volt a narratívája, tehát ott tényleg, szerintem azzal bárki játszana, aki teljesen hidegen áll a játékokhoz, és nem igazán érdekelték eddig a videójátékok, de leültetnénk elé, akkor azt gondolom, hogy egy Last of Us, vagy annak a második része még ezt az embert is megfogná. Viszont a Last of Us meg tényleg egy olyan dolog, hogy amiről viszont külön is lehetne beszélni, mert az meg nagyon sok kérdést vet fel, például számomra arról, hogy a Naughty Dog az mindig hangoztatja azt, hogy az erőszak az nem jó a játékok, vagyis hogy az erőszaknak a spiráljáról szól ugye ez a játék, és hogy ez mennyire rossz, meg ennek milyen hatásai vannak, de ott valahol mégis beleerőszakolnak téged abba a dologba, hogy neked folyamatosan ugye gyilkolnod kell. Szóval ez viszont meg egy nagyon érdekes dolog a játékokban, hogy miközben próbálnak mesélni valamiről, és sok esetben az erőszakról, aközben te vagy az a valaki, akinek ezt ugye el kell követnie.
Lassan kifutunk az időből, a műsorunk végére érünk, de például, hogyha te választhatnál, hogy melyik videójáték érdemelne mindenképpen mondjuk egy filmes feldolgozást, akkor mit filmesítenél meg? Vannak videójáték adaptációink, talán az Alicia Vikander féle Tomb Raider feldolgozás volt az első, ami úgy igazán meg tudta tartani a játéknak a velejét, de filmként is működni tudott. Mert hogyha például a korábbi 2000-es évekbeli Tomb Raider játékokra, filmekre gondolunk, ugye Angelina Jolie főszereplésével, hát ott az inkább egy élőszereplős gameplaynek volt mondható, mint egy tényleges filmnek. Nehéz elszakadni talán, és ahhoz képest, hogy mennyi hasonlóság van a két műfaj között, nagyon nehéz megtalálni azt az utat, ami alapján egy játék megfilmesíthető. Te mit filmesítenél meg egyébként?
Ez egy nagyon jó kérdés. Őszintén szóval nem tudom, nem nagyon láttam igazán olyan adaptációt, ami engem annyira megfogott volna, vagy hogy igazán tetszene, hogyha valamit megfilmesítenék, azt mindenképp nem a amiatt, mert hogy a játék története annyira jó volt, hanem inkább azért, mert mondjuk nagyon érdekes volt a világ, nagyon tetszett, amiben így belehelyezett engem. Ilyen szempontból akkor, ahogy mondod, egy Bioshockot, azt igen, azt szívesen látnék a képernyőn, azért, mert annak a világa az szerintem megér annyit, hogy azt utána jobban kifejtsék, és még több emberhez eljusson, hiszen abban hatalmas potenciál volt, főleg úgy, hogy őnek az tényleg egy trilógián keresztül fent tudta tartani az érdeklődésem. Tehát azt kb. Azt oda sorolnám, mint mondjuk az Orwell 1984-ét.
És ez most egy elég nagy szó, mert hát azért ismerjük Orwell 1984-ét is, azt mekkora hatású mű, és abban viszont egyet kell értenem, hogy a Bioshock játékoknak a mondandója az tényleg vetekszik az Orwell által megálmodottakkal.
Igen, abszolút. Úgyhogy ha valamit, akkor azt mondanám, hogy ez, illetve még egyet tennék hozzá, Prince of Persia-nak megnézni egy nagyon jó újrafeldolgozását, mert nekem az eredeti film az nem tetszett.
Ahol végre nevet kapott a névtelen hercegünk és Dastanra keresztelték el?
Igen, és így semmit sem kaptam abból a sztoriból, amit én a játékokban így megtapasztaltam.
Egyébként ugye például a The Last of Us első részét sorozat formájában már forgatják az HBO-nak a berkein belül, már a teljes színészgárda is ugye nyilvánosságra került, úgyhogy az például egy érdekes momentum lehet, hogy hogyan is tudnak hozzányúlni ahhoz a történethez sorozat formában.
Igen, viszont én attól eléggé félek, bár tény, hogy egyébként nagyon érdekes világa van, én egy kicsit tartok tőle, nem tudom, úgy tudom, hogy abban most Joel meg Ellie fog szerepelni, és nekem az a történet, ez egy kerek egész. Én úgy érzem, hogy amikor meg akarok nézni egy játékból készült filmet, akkor továbbra is azt az álláspontot tartom, hogy az ne akarjon olyan módon a játékra hasonlítani, ne akarja ugyanazt a történetet elmesélni adott esetben, és ne akarja ugyanazokat a karaktereket bemutatni, ha nem muszáj, hanem inkább merítkezzen abból a nagyon érdekes koncepcióból vagy játékvilágból, amit ugye a fejlesztők megálmodtak.
Hát igen, mondjuk, hogyha én választhatnék, én egy God of War filmet, esetleg sorozatot néznék meg szívesen, különösen egyébként a 2018-as skandináv mitológiában játszódott, mert az nekem nagy kedvencem, mármint a skandináv mitológia miatt is, illetve az apa-fiú kapcsolat, amit ott láthattunk abban a történetben, az kifejezetten izgalmas volt, bár sajnálatos módon ugye pont akkor vágták el a történetet, és jött a stáblista, amikor a legizgalmasabb pontok voltak magában a játékban, de egy olyan történetet mondjuk én el tudnék képzelni Nagyvásznon is esetleg.
Abszolút, ezzel teljesen egyetértek. Még ezzel kapcsolatban annyit tudnék megjegyezni, hogy a God of War-nak egyébként is ez a 2018-as ilyen rebootja, ez sokkal inkább elindult egy ilyen filmesebb irányba, szóval ilyen szempontból még így jobban is feküdne tulajdonképpen az, hogy átírják forgatókönyvé, vagy adaptálják filmbe, úgyhogy egyébként ezt én is szívesen megnézném.
Péler András vendége, Énekes Gábor a Filmtekercs szerkesztője volt. Most következnek a hírek, majd gasztronómiai és turisztikai fejleményekkel várja önöket Búza Sándor.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.